Urunk, köszöntünk téged, imádjuk Istenséged. Amen. Pál apostol szavaival a gyülekezetet is sok szeretettel köszöntöm. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélekkel közösségben. Amen. Emeljük a mi szívünket és lelkünket az Úrhoz a 30. Zsoltár éneklésével. A 30. Zsoltár első versét énekeljük, kedves testvéreim, így kezdődik. Dicsérlek, Uram, tégedet, mert te megtartál engemet. Foglaljunk helyet, és forduljunk továbbra is énekszóban a mi Urunkhoz, a 223. dicséretünket énekelve. 223. dicséretnek énekeljük az első három, valamint a hatodik verszakát, tehát első három és a hatodik verset. Meghódol lelkem, te néked nagy felség. Helyünkön fohászkodjunk, testvéreim. Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk ez alkalommal az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. fejezetének 23-tól a 31. versig terjedő szakaszából. A Cselekedetek könyve 4. fejezetéből, a 23. verstől így szól hozzánk Isten igéje, üzenete. Amint elbocsátották őket, tudnék a tanítványokat, elmentek az övéikhez, és elbeszélték mindazt, amit a főpapok és a vének mondtak nekik. Amikor ezt meghallották, egy szívvel és egy lélekkel Istenhez kiáltottak, és így szóltak. Urunk, te teremtetted az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Te mondtad a Szentlélek által Dávid atyánknak, a te szolgádnak szájával, miért tombolnak a népek, és a nemzetek miért terveznek hiába valóságot? Felkeltek a föld királyai, és a fejedelmek megegyeztek az Úr ellen, és az ő felkentje ellen. Mert a te szent szolgád Jézus ellen, akit felkentél, valóban megegyezett ebben a városban Heródes és Poncius Pilátus a pogányokkal és Izrael népével, hogy végrehajtsák mindazt, amiről kezed és akaratod előre elrendelte, hogy megtörténjék. Most pedig, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet, nyújtsd ki a kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent szolgád Jézus neve által. Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek minnyájan szent lélekkel, és bátran hirdették az Isten ígéjét. Az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igét, ami szívünkben, így helyünkön csendesedjünk el, imádságban feleljünk a szavaira. Édesatyánk, olyan jó nekünk, hogy elcsendesedhetünk most előtted. Annyi minden történik velünk, akár csak egy reggelen is, olyan sok gondolat kavarog bennünk, annyi a baj is, de van öröm is, olyan sok a kihívás, a felelősség, sokszor betegségek gyötörnek, máskor veszteségek szomorítanak. Kérve kérünk, atyánk, hogy légy itt közöttünk a te szent lelkeddel, taníts minket téged imádni, rád felnézni. Taníts minket arra, Urunk, hogy mit is jelent a te szent háromságodnak szent titka. Hadd szakadjunk el egy kicsit a földi valóságtól, hadd emelkedjünk föl lélekben hozzád, aki szent vagy, hatalmas vagy, dicsőséges vagy, aki, ahogy olvastuk is, mindent teremtettél, létrehoztál, megterveztél. Urunk, szakaszd el a mi gondolatainkat a hiába valóságoktól, az értelmetlenségektől, és segíts egészen betöltekezni a te szavaiddal, hiszen abban van nekünk igazi örömünk, abban van igazi vigasztalásunk, abban van értelme az életünknek, hogy megértjük akaratodat ránk nézve, hogy cselekedjük azt a jót, amit elterveztél, hogy figyelünk másokra, és figyelünk mindig te reád. Szent háromság, egy örök Isten, neked adunk hálát az elmúlt napokért, minden ételért, italért, amit elfogyaszthattunk, minden gyógyulásért, amit átélhettünk, minden segítségért, amiben ott volt a te gondviselő irgalmad. És Urunk, rád bízzuk a nehezeket is, a veszteségeket is, mindent, Urunk. A te hatalmas kezedbe teszünk le, és legyen döntővé a hálaadás, akkor is, hogyha vannak megoldatlanságok az életünkben, akkor is hadd adjunk hálát, hogyha netán valamiben vesztesnek vagy szegénynek érezzük magunkat. Urunk, te vagy a mi gazdagságunk. Kérünk most is, gazdagíts önmagaddal, áldott szent lelked által, az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Az igehirdetés meghallgatására készülve a 225. dicséretünket énekeljük, annak az első versét, 225. dicséret első verszakát, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni.
Speak it, Lord, your name.
Szeretett testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy most hozzátok is szólni kíván a megszentelt órában, írva található az olvasott bibliai szakaszban az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. fejezetének 24., valamint 27. és 28. versében. Kérem, hogy fennállva hallgassuk együtt Isten igéjét, iránta való tiszteletünk jeleként, a cselekedetek könyve 4. részéből, ahonnan így szólít meg minket. Amikor ezt meghallották, egy szívvel és egy lélekkel Istenhez kiáltottak, és így szóltak. Urunk, te teremtetted az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Mert a te szent szolgád Jézus ellen, akit felkentél, valóban megegyezett ebben a városban Heródes és Poncius Pilátus a pogányokkal és Izrael népével, hogy végrehajtsák mindazt, amiről kezed és akaratod előre elrendelte, hogy megtörténjék. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. A pünkösd utáni vasárnap minden évben az egyház, a kereszténység életében a Szent Háromság vasárnapja. Amikor ezt elrendelték őseink, akkor azért tették, mert az események, ahogy jönnek egymás után, az ünnepekben megjelenő ügytörténet itt éri el tulajdonképpen azt a célját, hogy bemutatkozik számunkra az Atya, Fiú, Szentlélek, egy örök és igaz Isten a maga teljességében, a maga szentségében. És ez az ige, ami elém került, ez hirdeti ennek a Szent Háromság egy örök Istennek a hatalmát, a szeretetét, a dicsőségét, és azt vallom előttetek, és tapasztalom, hogyha én magam is időt szánok rá, elcsendesedem, és az Úrra figyelek, és imádom őt, az hihetetlenül gyógyító erőket szabadít fel ott bent, a szívem mélyén. Ha nem imádom őt, akkor bele nehezülök a sárba, ahogyha jól tudom, József Attila megfogalmazta egy versében, bele keseredhetek kicsi, meg nagy dolgokba, ilyen-olyan eseményekbe, de olyan jó újra és újra megállni, és erre hívlak most benneteket, hogy gyertek és imádjuk együtt a Szent Háromság Istent. Akkor is, ha nem értjük, nincs tudós sehol, aki megfejtette volna, nincs teológus, aki ezt exakt módon levezette volna, hogy hogy van ez, hogy egyszerre három személyben mutatkozik be, és mégis egy Isten. Tudjátok, azért vannak dolgok, és ez ilyen, hogy nem értem, de hiszem. És ez nem butaság. Nem értem, de hiszem, hogy a Szent Háromság egy Isten összetartozik, és mégis megkülönböztethető, amikor atyaként imádjuk, mint teremtőt, fiúként imádjuk, mint megváltót, és szentlélekként imádjuk, mint minket megszentelő Istent. Egy egyszerű kis matekos képletet hallottam, vagy olvastam, ezt megosztom veletek. Nagyon egyszerű, de egy picit mégis felfed valamit, hiszen a matematika is Isten ajándéka, akár szeretjük, akár nem. Sőt, nagyon csodálatos szerintem. Például, ugye, ha mi úgy gondolkozunk, hogy van az Atya, az egy személy, van a Fiú, az kettő, mert van a Szentlélek, az három, tehát egy, meg egy, meg egy, az három, és akkor itt megáll a tudományunk, hogy most akkor az hogy lehet mégis egy. De tegyél szorzójelet az egyesek közé. Egyszer egy az mennyi? Egy. Látod a három számjegyet? Látod, ha leírod. Egyszer egy. Látod a három számjegyet? Az eredmény? Mégis egy. Na, ennyit erről tudom, nagyon egyszerű, de higgyétek el, sokszor az ilyen kis egyszerű példák segítenek nekem magamnak is, hogy rácsodálkozni, hogy Uram, egy biztos, hogy te sokkal csodálatosabb vagy, mint amit én fel tudok fogni, és hogy jó dolog téged imádni atyaként, fiúként és szentlélekként. És itt van ebben a történetben, amit olvastunk, egy következménye ennek az imádatnak. És ez a következmény, ez testvérek, bátorság. Ez a következmény, ez bizalom. Ez a következmény, ez misszió. Ez a következmény, ez kiállás. Kiállás Jézus Krisztus megváltó munkája a Szent Háromság Isten mellett, akkor is, ha például a Sanhedrin, az korabeli zsidó nagytanács ellene volt. Keményen ellenük volt. Pétert és Jánost a nagy hatalmú Sanhedrin megfenyegette, tudnék, hogy ne beszéljenek Jézusról, akinek a nevében és neve által meggyógyult az a bizonyos sánta ott a templomban. Ugye aranyom és ezüstöm nincsen nekem, nekünk mondják Péterék, de amink van, adjuk. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És születése óta sánta, és erre föláll, fölpattan és szalad. És a nagy tanács, ahelyett, hogy örülne az isteni csodának, letiltja kemény határozattal, hivatalosan megtiltja Péteréknek, hogy erről a Jézusról beszéljenek, akinek a nevében, akinek a hatalmát igénybe véve meggyógyították ezt a szerencsétlen embert. Tehát ez külön lehetne erről prédikálni, hogy mi minden zajlik az emberek szívében, és ha nem ők csinálták, akkor milyen irigységgel néznek rá. Nem tudják, honnan van ez, de nem az ő dicsőségük, tehát inkább hallgattassuk el. De most nem erről szól az ige, hanem arról szól, hogy Pétert és Jánost ez a nagyhatalmú Sanhedrin megfenyegette, mégis nyoma sincs a félelemnek bennük. Nyoma sincs a félelemnek a szívükben. Felkeresik a gyülekezetet, az első keresztjén gyülekezete volt Jeruzsálemben, akikkel együtt egy sodró erejű ima közösséget alkotnak. Nincs megnevezve, hogy itt ki imádkozik, akinek az imádságát gyakorlatilag Lukács lejegyezte, és az előbb olvastuk. Így együtt imádkoztak. És ami megint nagyon érdekes, higgyétek el, hogy vannak szavak, amik nagyon ritkán fordulnak el a Bibliában, és itt pont úgy nevezik meg az Urat, hogy ami Urunk, aki teremtett, megtart, aki vezérel, aki azt a bénát is meggyógyította, ennél a szónál a despota szót használják. Használja a Szentírás. Ez ritkán fordul elő, de azért hozzá kell mindjárt tennünk, hogy ne a mai történelmi ismereteink szerint értelmezzétek a despota szót, mert azért az ókorban ez nem az önként jelentette helyből és azonnal, hanem a megfellebbezhetetlen hatalomra és akaratra tette a hangsúlyt. Tehát akit despotának neveztek abban az időben, azzal azt fejezték ki, hogy abszolút uralkodó, megfellebbezhetetlen a hatalma, és teljesen szuverén, saját akarata szerint dönt. És így írja le Lukács, a Szentíró, hogy ebben az imádságban az első keresztény gyülekezet éppen megfenyegetett állapotban despotának nevezik az Urat. És mondom, a negatív zöngéjét ennek most engedjük el, akkor ez nem volt olyan negatív kifejezés, mint amivé lett a történelemben látva egyik-másik uralkodót, az őrült Néró császárt, vagy akár Napóleont, vagy Hitlert, vagy Sztálint, vagy lehetne sorolni, vagy középkori uralkodókat, akiket despotának nevezünk a történelemben. Itt nem így értik, de azért igenis ez a szó itt különleges módon kerül elő, nagyon ritkán. Egyébként az Úrnak, valóban a Kűriosznak szokták nevezni az Úr Jézust, illetve ugye a héberül Jahvénak, az örökkévaló létezőnek nevezik a mindenható Istent. Itt pedig ezt a másik szót használják, jelezve, miért nem félnek. Miért nem félnek Péter és János és a többiek? Sőt, idézik és alkalmazzák a második Zsoltárt. Itt olvastunk, itt van egy idézet a második Zsoltárból. Miért tombolnak a népek, és a nemzetek miért terveznek hiába valóságot? Felkeltek a föld királya, és a fejedelmek megegyeztek az Úr ellen, és az ő felkentje ellen. Felkent, más szóval Messiás, más szóval Krisztus. Tehát itt az apostolok és a tanítványok az Úr Jézusra alkalmazzák már ezt a Zsoltár idézetet, és mint egy költői kérdésként feltezik, hogy hát nagyon hétköznapian fogalmazok, engedjétek meg, hogy mit pattogtok ti földi királyok? Köhög a bolha, vagy na, nem sorolom, hogy ne legyen túl hétköznapi vá az ige hirdetés, de erről van szó. Így idézik a Zsoltárt, hogy igen, mit is akar a Sanhedrin? A nagy tanács. És azért mindjárt bemutatom nektek, hogy nem kis dolog volt így beszélni, így imádkozni, így bátorítani egymást ott és akkor, az ókori Közel-Keleten, az akkori Palesztina földjén, az akkori Jeruzsálemben. Ez azért életveszélyes fogalmazás volt. Ez azért, ma így mondanánk, hogy durva volt, hogy ilyen bátran mertek kiállni egymás között is, de szemtől szemben is, olvassátok el, Péterék megmondják azt is, a főpapnak is, hogy gondolkozzatok el, kinek kell inkább engedni. Istennek vagy embereknek? Hát ez azért bátorság kell. Pont azért, mert hadd mondjam el nektek, hogy hogy is állt össze például ez a nagy tanács, ez nem volt mindig, egy bizonyos Johannes Hyrkánosz zsidó főpap állítatta fel, ő Krisztus előtt 160 és 143 között volt hivatalban, a vének tanácsának nevezték, amely a perzsa korban a zsidóság belügyeit intézte, és a mózesi hagyományt idézte föl egy kicsit, hiszen 71 tagból állt, hiszen annak idején a 2 Mózes 24-ben olvasunk erről, hogy Mózes maga mellé állít egy 70 fős tanácsadó testületet, ezt nevezhetjük az ősének, de messze nem volt olyan hatalmuk, mint később ennek a bizonyos nagy tanácsnak. És például Esdrás könyvében, tehát a perzsa korban látjuk, hogy valóban a belügyekben gyakorlatilag szabad kezük volt. Aztán változott a helyzet, mert a történelem és a politikai háttér mindig vagy szorította, vagy egy kicsit szabadabban engedte a nagy tanácsot, így mondom, garázdálkodni, de hát szebben mondhatjuk, szóval kormányozni. Mert például a János 18-ban olvassuk, hogy amikor ugye az Úr Jézust ki akarják végezni, akkor azért tudják, hogy hoho, nem megy ez. A helytartónak, a római helytartónak nagyobb a hatalma, ezért Pilátushoz fordulnak, és Pilátustól kell a kivégzéshez engedélyt kérniük, addig nem működik a dolog. Ugyanakkor figyeljétek meg, hogy amikor az István megkövezéséről van szó, tehát csak néhány évvel később, Cselekedetek könyvében olvassuk, Istvánt úgy megkövezik, kövesztetik és kövezik, hogy nem kérnek engedélyt. Tehát egy kicsit ilyen kettős ez a dolog, ezt csak azért mesélem el, hogy érezzétek, hogy azért Péter és János komoly veszélyben vannak, amikor a nagy tanáccsal szembeszállnak. Mondom, például István megkövezését úgy megcsinálják, hogy nincs is hozzá helytartói engedélyük, és mégis úgy döntenek, hogy kivégzik, illetve kivégeztetik, és tudtunkkal nem lett retorzió, nem következett, tehát nem vette elő a helytartó, a nagy tanács vezetőit, a főpapot és másokat, hogy mit csináltok emberek. Van engedélyetek tőlünk, a római hatóságtól? Mert nem volt engedélyük. Mégis megtették minden gyakorlatilag következmény nélkül. Pétert és János pedig ugyanez a nagy tanács megfenyegeti, és ez a fenyegetés halálos veszélyt jelentett minden túlzás nélkül. A nagy tanács egyébként tartott a közvéleménytől, de már akkor is számtalan módszere volt arra, hogy véletlenszerűen tűnjenek el olyan emberek, akik kegyvesztettek lettek az ő szemükben. Hát nem akarom mondani, hogy a 21. században semmi nem változott. Úgy eltűnnek emberek a politikából, kiesnek a 5.-10. emeletről, nem sorolom, mert híreket ti is olvassátok, halljátok. Szóval ez egyáltalán nem csak Közel-Keletre igaz, hanem mindenféle országban előforduló nyomorúság. No, ott akkor már ez működött, hogy úgymond véletlenül eltűnhetett volna Péter meg János, hogy soha senki nem is keresi tovább őket. Kommentekben, sok mindenben olvassátok, látjátok, hogy ez a fajta ellenséges, gyűlöletes hozzáállás mennyire megjelenik, legyen az egy püspök, legyen az egy énekes, bárki. Akit, csúnyán mondom, ki akarnak csinálni, a közvélemény is sokat tehet érte, hát a politika meg szinte bármit, tudom, hogy túlzok, de fogadjátok el, hogy ez a hatalmon levők arroganciája, én így nevezem, ez végig kíséri az egész történelmet. Ez végig kíséri. Amíg az Úr Jézus vissza nem jön és fel nem állítja az ő királyságát, addig ez nem fog változni. Tehát itt a lényeg az, testvérek, Péter és János és a többiek miért ilyen bátrak? Valóban életveszélyben vannak, amikor gyakorlatilag provokálják a nagy tanácsot, szembefordulnak vele, és csak azért is hirdetik a második Zsoltár alapján, hogy újra mondom, köhög a bolha, ti, emberi királyok, fejedelmek, nagy tanács, ti, akár római császárok, ti akartok a felkent királlyal szembefordulni, és itt a lényeg, hogy tekintenek a Szentháromság Istenre, hogy tekintenek ezen belül a Fiú Istenre. Nem véletlenül középen van még a felsorolásban is, ha az apostoli hitvallást kezdbe veszed, melyik szakasz a leghosszabb, a középső, kiről tudunk meg a legtöbbet, kiről tudunk a legtöbbet? Jézus Krisztusról. Őróla mondja az ige konkrétan, hogy uraknak ura és királyoknak királya, de mégis természetesen a Szent Háromság Istent imádják Péterék. Akkor is, ha állítom, hogy ők se értették jobban ezt a titkot, hogy most akkor a egyszer-egyszer egy az egy, vagy hogy is van ez, csak azt tudták, hogy nincs fölötte hatalom. Nincs fölötte hatalom. Valamikor idéztem, most újra előveszem, mert már évekkel ezelőtt volt, 90-es évek elején volt egy nagy európai konferencia valahol nyugaton, ott volt az akkori egyik püspökünk is, és utána beszámolt róla. Ez egy ilyen ökumenikus alkalom volt, összejöttek az egyházi vezetők, hogy elemezzék a rendszerváltozás után kialakult keleti-nyugati helyzetet, egyáltalán az egyházak helyzetét, és nagy szomorúsággal azt mondta el az akkori dunamelléki püspök úr, hogy úgy éreztem magam, hogy körülbelül amit mi megfogalmaztunk, végül is egy nyilatkozatot, azt így lehetne összefoglalni, bocs, de még élünk. Mert körülbelül, mint hogyha teljes defenzívába, tehát én visszavonulásba lenne a kereszténység, mondom, ez 30 évvel ezelőtti történet, és a végső nyilatkozat is erről szólt, hogy hoho, kedves nyugatiak, keletiek, kedves Európa, hát azért még vagyunk mi is itt keresztjének. És ő is, a püspök úr, meg én is úgy fel voltunk háborodva, vagy nem jó szó erre, mert butaság, de mi az, hogy még élünk? Meg mi kérünk bocsánatot, bocs, hogy itt vagyunk Európában? Hát nem már. Na Péter meg János nem így viselkedett. Értitek a különbséget? Hát nem azt kell mondani böszörményben, hogy ja, bocs, hát vagyunk még itt például reformátusok, meg mások, meg bocs, hát szól a harang, meg ilyesmi, meg néha tartunk istentiszteletet, meg még vannak egyházi esküvők, stb. Hanem bátran hirdetni, testvérek, mi a Szent Háromság egy örök Isten gyermekei vagyunk. Mi a Szent Háromság egy örök Istent hirdetjük. Mi ő belőle élünk, és nektek is őt ajánljuk. Ismerjétek meg valójában, ismerjétek meg úgy, ahogy az első tanítványok, az első keresztjének megismerték. Nem úgy, ahogy ezt ma az utcán meg lehet, vagy netán az internet egyes bugyraiban megismerni, mert ott aztán mindent lehet, csak nem az élő Istent igazán. Bár vannak nagyon jó írások is fönn a neten, tehát legyünk reálisak és korrektek. De én újra felvillanyozódtam, amikor átolvastam és átgondoltam ezt a történetet. Hát mi a Szent Háromság egy örök Istent, aki fölött nincs senki és semmi. Kibeszélek valakit, nevet nem fogok mondani. Hittanóra, okos tanítványaim vannak, tényleg, hála az Úrnak. Mi volt, amikor még nem volt a teremtés, akkor mi volt az űrben? És azt kell mondanom, testvérem, űr se volt. Azt is az Úr teremtette, csak ő volt egymaga. Ő létezett. Nem volt ilyen, hogy űr, most ebben nem megyek bele, mert ez meg fizika, meg értjük is, meg nem is. Tér, anyag, idő, mennyire összefügg. Einstein ezt sokkal jobban értette, azért le is írta, de hol vagyok én Einsteinhez képest. Szóval maradjunk annyiban, hogy azt hiszem és vallom, hogy nem volt űr. Az se volt. Anyag sem volt. Űr sem volt, tehát tér sem volt, és idősebb volt. Nem volt idő. Ezeket mind teremtette Isten. Na, itt megáll az ész. Nyugodtan mondhatják, tiszteltes úr, nem bírom követni. Én se. Bevallom töredelmesen. De hinni szabad, és örvendezni, és erre hív ez az ige. hogy a mi örökkévaló Istenünk mindig létezett, és neki nem kellett anyag, bolygók, és űr, és idő, és tér, nem kellett, nem volt rá szüksége, csak ő volt egyedül. De értitek, ebben belegondolunk, akkor ezt lehozod a hétköznapok szintjére, és amikor megakadsz egy embernél, hogy hú, de kemény, meg ellenséges, meg ilyen, meg olyan, meg milyen a világ, meg elfordultak az egyháztól, meg... Az örökkévaló Isten mennyit változott szerintetek? Picit se. Elfogyott volna a hatalma? Picit sem. Kisebb lenne, gyengébb lenne. Mitől? Miért? Mert most nem foglalkoznak vele annyian, például a mi kontinensünkön. Hát ő gondoskodik róla, hogyha itt nem, akkor éppen máshol, erre szoktam utalni, de nem akarom észletezni, de nézzetek utána. Azért bizony vannak földrészek, ahol komoly nagy keresztény ébredések vannak, gyülekezetek szaporodnak és növekednek, keresztény gyülekezetek, és ha még megszámoljuk, hogy itt csak a kerességet alapul véve, most nem bolygatva jobban a részleteket, még mindig a legnagyobb világvallása miénk, és ez nem dicsekvés, ez csak egy utalás arra, hogy az élő Isten azért szereti az emberiséget még most is, és még mindig a legtöbben az ő szent háromságos nevében keresztelkednek meg a világon, pedig vannak más nagy világvallások is. Szóval ide visszatérve, Péter és János és a többiek nem félnek, nem pánikolnak, nem is számolgatnak, mint mi szoktunk. Csak hirdetik a Krisztust. És hirdetik a Szent Háromság egy örök Istent, hogy neki adatot minden hatalom menjen és földön. Az első gyülekezet újjongva idézi a második Zsoltárt, az zengi, amit itt idéztünk is a 24. versben. Így szóltak, Urunk, te teremtetted az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Te mondtad a Szentlélek által Dávid atyánknak, miért tombolnak a népek, és a nemzetek miért terveznek hiába valóságot. Felkeltek a föld királyai és a fejedelmek, megegyeztek az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Az irgalmas despota ellen és az önmagát feláldozó messiás ellen. És itt jönnek be a szörnyű ellenmondások. Mit ártott az emberiségnek az Isten? Így is föl lehet tenni a kérdést. Mit ártott? Mert hogy mindent adott. Mert hogy mindent megteremtett. Mert hogy mindenről gondoskodott, hogy mi itt egészségesen éljünk. Bőven legyen enni, innivalónk, gyönyörködni valónk. Szépségünk és szépség körülöttünk. Mit ártott az Isten az emberiségnek? Akkor miért őt hibáztatjuk? Mert gonoszak vagyunk. Nincs más magyarázat. Ez az emberi ocsmány gonoszság, hogy akitől mindent kaptunk, azt szidjuk. Na de, Péter és János nem ezt tette, és én sem arról szeretnék bizonyságot tenni, hanem erről, amit most olvastunk, hogy akár a második Zsoltárral, bármelyik részével a Bibliának lehet áldani, magasztalni és dicsőíteni. És figyeljétek meg, hogy ez az imádságot őket is, mint egy magával ragadja, az az első gyülekezet imádkozik, magasztalja az Urat az ellenséges környezetben, és nem félnek, hanem bizakodással néznek előre. Nem azért, mert vakmerőek, nem azért, mert tudatlanok, nem azért, mert nem törődömek, tehát felelőtlenek, nem, hanem, mert számukra egyetlen uralkodó létezik, aki gyakorolja a hatalmát. Aki által a sántán született ember is ott a szemük láttára meggyógyult. Számukra egyetlen uralkodó, egyetlen despota létezik. A Szent Háromság egy örök Isten. És ez nem könnyelműség, amikor ők újongva imádkoznak halálos fenyegetéssel a fejük fölött. Ez nem könnyelműség, hanem egyszerűen ez a hit. Hit a Szent Háromság egy örök és igaz Istenben. Mit nekik a nagy tanács? És mondom, ez nem egy ilyen pökhendi és szemtelen kivagyiság, vagy egy ilyen felelőtlen magamutogatás. Mit nekik, most idézem Petőfit, és Hát itt az Alföldön bőven megértjük, akik meg nem az Alföldről származnak, azok még szeresség, de hát tudjátok, hogy az Alföldben mit ír, mit nekem te Zordon Kárpátoknak, fenyvesekkel vadregényes tája, tán csodállak ám, de nem szeretlek, és képzetem hegyvölgyedet nem járja. Tán csodáljuk, testvérek, a mai világ vezetőit, nem néha. Tán csodáljuk, hogy mit meg nem engednek maguknak. Tán csodáljuk, hogy mekkora rossz értelembe vett despotizmus van ebben a világban, és lassan lesz egy ilyen világméretű is, ha jól látjuk az alakulásokat, hogy központilag akarnak megmondani nekünk mindent, és központilag akarják eldönteni, hogy mit szabad és mit nem, nekem, meg neked. Meg most nem megyek bele, csak utalok rá, mert nem tudjuk, hogy sírjunk vagy nevessünk. Új és új erkölcsi bizonyítványokat kell kérnünk. Jó legyen, csak azt nem értjük, hogy mint hitoktató lelkész már kértem egyet egy hónapja, az egy szigorú feltételnek megfelelő bizonyítvány. Most újat kellett kérnem, mert nyári táborba szeretnék szolgálni. Aki még nem hallotta, most hallja. Szóval egy kicsit olyan, hát elnézést, agyament világban élünk, mert most központilag bizonyítják, hogy nem vagyok pedofil, vagy miről is szól ez az egész? Hát erről, úgyhogy most 3 hónapig papírom van róla. Aztán lejár, és akkor kérhetem újra. Tehát nyugodtan mosolyogjatok, mert én is inkább mosolygok, mint sírok. De ez most halálosan komoly, hogy innen is hirdetem, bárki, aki jön segíteni, és gyertek, jó, fiatalok, felnőttek, de csak az jöhet innentől nyári gyerektáborba segíteni, mindegy hány éves, újra mondom, mindegy hány éves, ki kell kérnie a ügyfélkapu pluszon keresztül az úgynevezett 333-as jelű speciális erkölcsi bizonyítványt, ami azt igazolja, hogy nem pedofil, vagy legalábbis nem voltak eddig ilyen hajlamai. Nem tudjuk megkerülni, ebben a világban élünk, de azért ez egyfajta központosításnak az egyik jele, és nem itt találták ki Magyarországon, hanem ez az egész visszanyúlik az Európai Unióig, meg ki tudja meddig. Befejeztem ezt a részét, és mindjárt az igehirdetést is. De még egy gondolatot hadd osszak meg veletek, ami megint itt van az igében, mert utal arra, hogy minket kiválasztott és elhívott. Azt mondja, hogy mert ezek az emberek igazából csak azt hajtják végre, amit te eldöntöttél. Hogy jelek és csodák történjenek a szent szolgád Jézus neve által. És mind az történik, csak az történik, amit az Úr előre átgondolt. És itt jön az a felfoghatatlan szó, nem értjük ezt sem, nehogy mondja valaki nekem, hogy érti a mindenhatóságot. Mi ezt kimondjuk, hogy Isten mindenható. Kimondjuk azt is, hogy mindent tudó. De miután ez a szó meghaladja a mi tudásunkat, ezért nem érdemes rajta filozofálni. Szeretettel ajánlom. Ne menjetek bele ilyen vitákba. Sehova nem lyukadunk ki. Hogy a mindentudó Isten akkor úgymond miért engedtem ezt meg azt, hanem arról szeretnék bizonyságot tenni, amire utal ez a mai ige. Abszolút uralkodóként imádhatod, és kezded helyén érteni az elrendelés titkait, az előre elhatározásának a titkait. Erről ír az Efézusi levélben például Pál. Előre el is határozta Isten, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amelyel megajándékozott minket szeretett fiában, az Úr Jézus Krisztusban. Ha látom, hogy kicsoda az én Uram, a legszentebb, legirgalmasabb despota, olyan, mint a tékozló fiú atya, aki öleléssel fogadja azt, aki mindent elszórt, aki mindent elszúrt, és mindent elrontott. Ha tehát ilyen despotaként ismerem már őt, akkor nem azon tűnődöm, hogy vajon miért választott ki engem, hanem megsemmisülve és újjongva magasztalom őt a tényért. Megsemmisülve a döbbenettől, újjongva magasztalom őt a tényért, mert nekem is mondta, neked is mondja, ha még nem hallottad, most halld meg. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak téged, enyém vagy. Ezt a Szent Háromság Isten mondja. Higgyétek el, tényleg a lelki pásztor nem több, mint egy szócső ilyenkor. De az Isten mondja. És ez megsemmisítően szép, és megsemmisítően döbbenetes, hogy miért? Miért pont engem? És erre hidd el, hogy nincs válasz, csak az, hogy szeret téged. Ez a válasza. Szeretlek, mert szeretlek. Az ókorban, amikor kiválasztott egy népét, Ábrahám utódait, ott is ezt a magyarázatot adja. Mózes könyveiben. Miért szeretem én Izraelt? Hát ma így mondanánk, de ezt jól értsétek meg, én ezt nem egy ilyen gyerekes dac, hogy csak. Jó? Csak. Hanem hidd el. Szeretlek, mert szeretlek. Kiválasztottalak, mint szuverén úr. Így döntöttem. Így döntöttem. Vitázunk? Nem érdemes. Másképp akarsz szavazni? Hát ne legyél önmagad ellensége. Fogadd el, hogy lehajolt hozzád, és kijelenti neked. Feltétel nélkül választ ki. Nem bennem van az oka. És ugyanígy tekinthetsz a többiekre, és ezt adnám még tovább itt, hogy bátran menjetek misszionálni, testvérek. Vagyis hívogatni az Úr Jézushoz bárkit, mindenkit. Mindenkit. Isten dönt mindenkiről, de a te dolgod, hogy elmondd. Ehhez a szuverén, abszolút uralkodóhoz, ehhez a despotához, ezt a szót ugyan ne nagyon használjátok, elmondtam az elején, hogy ma mást ért ezen az átlagember, de azt mondhatjátok, hogy a tékozló fiú atya, arról azért többen már hallottak, olvastak valamit, azt mondja, hogy gyere, gyere én hozzám, én megváltottalak, én neveden szólítottalak, enyém vagy. Egyszerűen fogadd el a kiválasztást. És ne agyalj rajta hetekig, hónapokig, hogy de miért, és még kevésbé, bocsánat, agyalj azon, hogy vajon, aki még a családban nem hívő, az ki van-e választva? Rossz a kérdés. Ez egy rossz kérdés, értelmetlen kérdés. Mert bele kéne látnod az Isten szívébe, hát nem látsz bele én se, hanem higgy. Mindig azt mondja a Biblia a kiválasztással kapcsolatban is. Hidd el, hogy téged már megkeresett, és ahogy téged előfeltétel nélkül, érdem nélkül megkeresett az Isten, ugyanúgy keresi a szerettedet is. Hidd el, és cselekedj ennek megfelelően, mondd el neki, akarsz Isten gyermeke lenni? Akkor gyere, lehetsz. Akarod átélni bűneid bocsánatát? Akkor gyere Jézushoz, megkapod. Akarsz bizonyosságban élni az örök életed felől? Gyere, a Szentlélek meg fog vigasztalni, és meg fog győzni téged. Az Atya, Fiú, Szentlélek, egy Isten jelenti ki, hogy gyere hozzám, én megváltottalak. Semmit ne félj. És ő mondta el az előbbieket is, hogy itt a földön ki az, aki nagyobb nála? Hát senki. Ki ragadhat ki az ő kezéből? Olvasd el a Római Levél 8. rész végét. Szépen, gyönyörűen leírja Pál apostol, hogy senki és semmi ki nem ragadhat minket Isten szeretetétől, amelyet megbizonyított az Úr Jézus halálában és feltámadásában. Nézzetek, a filippi börtönőr, ez jutott még itt eszembe az Abcsel 16-ból. Mit mond nekik Pál a börtönőrnek? Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Volt bennük valami feltétel? Csinált ez az ember valami jót? Hát a börtönőr legfeljebb az a jó, hogy szigorú a rabokkal, de hát azért nem szokták külön megdicsérni, ez a dolga. A családjáról tudunk valamit? Semmit, testvérek, de Pál mégis hirdeti. Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Ők is hitre fognak jutni. És megtörténik egy órával később, amikor behívja Pálékat a börtönőr a lakásába, a szolgálati lakásába. Ott Pál mondjuk prédikál 2 órát, 3 órát, nem tudjuk, nincs leírva. Elmondja, hogy ki az Úr Jézus, elmondja, hogy mit tett a kereszten, elmondja, hogy tényleg feltámadt, és utána megkereszteli az egész családot. Mert látja, hogy hitre jutottak. De ki tudja ezt előre megmondani? Ki jósolta volna ezt meg? Senki. És van bennük valami feltétel, ez valami különleges börtönőr volt? Nem. Különleges családja volt? Nem. Teljesen olyan volt, mint ti meg én. De Isten elkészítette a szituációt, a helyzetet, úgy mondanánk helyzetbe hozta őket, de testvére most te is helyzetbe vagy, meg ha hallgatod ezt a felvételt, helyzetbe vagy akárhol. Most olyan örömmel valakit visszajelzett, de mondom meg, nem is érdekes, de például Bécsben hallgatja ezeket az igehirdetéseket, hála és dicsőség Istennek, és valóban erre legalább jó a net, hogy ott is lehet hallgatni, visszanézni ezeket az igehirdetéseket, Isten tiszteleteket, dicsőség Istennek. Isten helyzetbe hoz, a Szent Háromság Isten nem változott, ugyanaz a dicsőséges, hatalmas Úr, aki megmentette Péteréket, ugyanaz a hatalmas és dicsőséges Úr, aki üdvözítette őket, és ugyanazzal az előfeltétel nélküli szeretettel fordul most hozzád. Megfordul a gyerekeidhez, megfordul a szüleidhez, ha még élnek, és fordul mindenkihez, Európához is. Igen, mi most nem jeleskedünk abban, hogy tömegek szaggatnák a templomok ajtajait, de itt is, ott is térnek meg emberek. Jutnak élő hitre, esetleg konfirmálnak is, és betagozódnak az Istent imádók nagy seregébe. És azt már, aki tudja, aznak mondom, hogy amikor aztán összejövünk a világ különböző pontjain élő emberek, és együtt imádjuk az Urat, hát egyet még fölidézek, bocsánat, mert tudom, hogy már elmondtam, de itt a végén úgy érzem, hogy itt mégis Isten dicsőségét hirdeti. Körülbelül 10 évvel ezelőtt egy erdélyi lelkész barátom, ismerősöm meghívott minket oda a Fehérvárról, Dél-Erdélyben megmutatott egy gyönyörű hegységet, és utána vasárnap délután még ott voltunk, elvitt minket egy szín, tiszta, román, baptista gyülekezetbe. Ott mindenki román volt, mi meg mind magyarok. Hát nem mondom, hogy nem volt bennünk egy kis görcs, mert volt. Ebből mi lesz? Hát testvérek, mennyország lett. Nem túlzok. Mennyország lett belőle. Tudjátok, hogy? Először is fogadtak egy olyan halom étellel meg gyümölcsel, amit Magyarországon is alig láttunk addig, de ez még semmi. Elkezdődik az istentisztelet, és így mondom, hogy jó baptista szokás szerint az azért úgy megadják a módját. Ott van ének, zene, bizonyságtételek, igehirdetések, gondoljátok el, volt 3 igehirdetés, na túlélték. Mert a helyi lelkipásztori szolgált, a minket meghívó erdélyi, magyar református is szolgált. Én is szolgáltam, és mindig ment a szinkrontolmácsolás, de a lényeghez most értem el. Na, akkor testvérek, énekeljünk. Akkor jött egy ilyen blokk, egy dicsőítés, hogy most akkor percekig, vagy fél óráig csak éneklünk. Hát testvérek, nem tudom leírni, nem tudom nektek szavakba ölteni azt az érzést, ami ott elfogott bennünket. Ott ültünk egymás mellett. Egy román, egy magyar. Egy román, egy magyar. Ők románul, mi magyarul. Ugyanazokat a lelki énekeket, hallelujákat például, ifjúsági énekeket, együtt énekeltük, együtt, és a Szentlélek szinte egy kézzel fogható volt, egyek voltunk a Szent Háromság egy örök Isten imádásában, és ettől még, kimondom, a felvételen is vállom, hogy nekem nagyon fáj Trianon. De amit ott átéltünk abban a színtiszta román baptista gyülekezetben, az legközelebb a mennybe lesz. Meg még jobb. A Szent Háromság egy örök Isten felülemelt minket minden fájdalmon, minden csalódáson, minden bántáson, amit egyébként hordozunk a szívünkben oda-vissza, egyik nemzet a másik iránt, meg vice versa. Imádtuk az Istent. Tudjátok, már sokszor idéztem, most már nem is mondom, hogy kit idézek. Nem volna más vallás, nem volna csak ennyi. Imádni az Istent és egymást szeretni. Erről szól ez az ige. És a Szent Háromság vasárnapja. Hogy az a hatalmas uralkodó, aki megvédte Péteréket, aki megbátorította a szívüket, aki sodró imádságra vezette a lelküket, ugyanaz az Isten van itt Hajdúböszörményben, szerte a világon. Ugyanaz a Szentlélek hív el ma is, és ugyanaz a bibliai üzenet ragadja meg a szíveket most is. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Éljetek, éljünk örvendező, a Szent Háromságot imádó életet. Így legyen. Amen. Énekeljünk, testvérek, és énekeljük most a 223. dicséretünk 8. versét, tehát 223. dicséret 8. versét, így kezdődik: imádlak téged, egyedül Uramat.
Imádlak téged, egyedül Uramat, nem vertem másban én bizodalmamat. Mikor imádnak, halk meg én szómat, írd be könyvedbe ódolásomat.
Csendesedjünk el, és így most a helyünkön imádkozzunk. Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örök és igaz Isten, nekünk édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, minket vezérlő, megszentelő Szentlélek, minket drága véreden megváltó Fiú Isten, minket megtervező, megalkotó Atyánk, imádunk téged. Megvalljuk, hogy ez is olyan gyengék és gyarlók vagyunk, és keressük a szavakat még itt a szószéken is, hát még otthon, amikor sok minden elvonja a figyelmünket, de mégis szeretnénk újra imádni téged. Imádni, ahogy Péter és János és az első gyülekezeti tagok tették, akkor is örülni neked, amikor annyi a baj, annyi a veszély, a fenyegetés, akkor is magasztalni téged, amikor nem jönnek velünk emberek, sőt kinevetnek az utcákon, a tereken, otthon a családjainkban, esetleg újjal mutogatnák ránk, hogy bolondok vagyunk, gúnyos megjegyzéseket tesznek, hol van a te Istened, és nem tudják, hogy minden sejtjük azért él, mert te élteted. És ha te az életet megvonnád, semmi sem működne, senki, és semmi nem élne, sem növények, sem állatok, sem az emberek. Mi imádunk téged, mint teremtőnket, alkotónkat, imádunk téged az Úr Jézusban, mint megmentő, megváltó Istenünket, aki képes voltál magad szenvedni, hogy nekünk ne kelljen a kárhozatban szenvednünk örökön örökké. Imádunk téged, mint szent lelket, aki kiárattál és áradsz ma is a 21. században, és hitre segítesz kicsiket és nagyokat, és itt is a mi kontinensünkön és szerte a világban. Imádunk téged, hogy a föld forog, hogy keringünk a nap körül pont olyan messze, amilyen messze kell, hogy ne égjünk szét és ne fagyjunk meg. Imádunk téged a termő földért, hogy legyen ennivalónk. Imádunk téged a ránk bízott állatokért, akik oly sok mindenben segítik, táplálják a mi életünket, vagy éppen házi kedvencként adnak egy kis plusz örömet. Imádunk téged a tudományért, amely annyi mindent felfedezett már a te csodáidból, annyi mindenben leutánozta a te tudásodat, amikor megtervezik a legáramvonalasabb repülőt, és rájönnek, hogy egy madárról kell venni a példát, és sorolhatnánk vég nélkül, hogy tudósaink hány és hány ötletet lestek már el tőled, és hasznosították a hétköznapi életünkben. Imádunk téged, mert te tökéleteset alkottál, és ami rossz, azt mi csináltuk, mi rontottuk el, de nem hagytál el. Imádunk, Szent Háromság Isten, hogy nem azt nézed, mekkora a tehetségünk, mennyire vagyunk már szentek, hány jó dolgot vittünk véghez, és nem is azt nézed, hogy milyen hosszú bűneink sora, hiszen szóban, cselekedetben, gondolatban és mulasztásban rengeteget vétkeztünk szent felséged ellen és embertársaink ellen. Talán itt is egymás ellen. Kérünk, bocsáss meg nekünk. Úr Jézus, a te drága véred, törölje el a mi bűneinket. Szeretnénk szeretni téged, és szeretnénk szeretni egymást a te szereteteddel tisztán és őszintén, hátsó gondolatok, számítgatások nélkül, csak úgy, ahogy te fölénk hajolsz újra és látod, hol itt, hol ott kell, hogy megsegíts, hol itt, hol ott kell, hogy megvigasztalj, hogy talpra állíts bennünket, és teszed hűséges szereteteddel. Imádunk téged, és kérjük, maradj velünk, és gyermekeinkkel, szeretteinkkel, családtagjainkkal. Te szaporítsd ezt a gyülekezetet az üdvözülőkkel, te áld meg a kereszténységet az egész világon, hadd hirdethessük, hogy aki a Szent Háromság egyörök Istenben hisz, az nem fél és nem remeg, az nem azt számolgatja, hogy mikor lesz legközelebb járvány vagy földrengés, hanem azt számolgatja, vajon Úr Jézus mikor jelensz meg teljhatalommal, teljes dicsőséggel. Kérünk, vondd magadhoz gondolatainkat, szívünket, és tölts el minket naponta hálaadó, dicsőítő, magasztaló énekekkel, gondolatokkal és cselekedetekkel. Atya, Fiú, Szentlélek Isten, hallgass meg, áldj meg, és tarts meg minket a te szeretetedben. Külön könyörgünk gyászolókért, külön könyörgünk a kicsi gyerekekért, akik most születtek vagy születni fognak, mert várják az édesanyák őket a szívük alatt. Áld meg betegeinket gyógyulással, könyörgünk külön azokért a testvérekért, akiket mint országtól elszakítottak, és a mai határokon túl élnek valahol. Urunk, köszönjük, hogy nem kell önzőnek lennünk, és szabad szeretnünk a többieket is, és kérni, hogy adj ébredést a románok között, az ukránok között, a szlovákok között, az osztrákok között, a szlovének között, a horvátok között. Urunk, te hajolj le Közép-Európához, és adj lelki megújulást, de az egész kontinensért egy szívvel kiáltunk hozzád. Köszönjük, hogy meghallgatsz, köszönjük, hogy halló füled van, ahogy nekünk is halló fület teremtettél, és még nagyobb, hogy nyitott a szíved. Áldott legyél mind örökké. Amen. Egy rövid csendben kiki saját imádságával forduljon az Úrhoz. Amen. Helyünkről fölállva, testvéreim, az Úr Jézustól tanult imádságot imádkozzuk el közösen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Mindezek után, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami Atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk most és minden időben. Ámen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és még egy pár percben a hirdetéseket hadd osszam meg veletek, és így az imádságomat magamban kontrollálva lehet, hogy a szerbeket véletlenül kihagytam, de ha most valaki felvételről hallja, és mondjuk magyar a házastársa, Vajdaságban is tud magyarul, akkor elnézést kérek, semmi szándékosság nem volt benne, de majd a felvételen magam is ellenőrzöm, hogy akkor körbe próbáltam menni a Kárpát-medencén, akkor nem maradtak-e ők véletlenül ki. Ugyanúgy imádkozunk őértük is, mint a többi felsorolt népért és nemzetért. Komolyan gondolom, hogy ők is a mi felelősségünk, hiszen közöttük is élnek a mi testvéreink, de még ha nem élnének, mondok egy messzebbi példát, nem véletlenül mondjuk az ír testvérekért is szívesen imádkozunk, akár kimondva, akár utalás szerűen. Vasárnaponként mindig ima közösség van, ebbe szabad és lehet becsatlakozni 9:30-tól 10-ig az öreg parókián. Énekkarunkba is lehet még csatlakozni, nagyon örülünk, hogy újra szolgálnak a testvérek. A jó hírmondó gyülekezeti újságunk pünkösdi számából még van a kiáratoknál, tessék vinni, olvasni és másoknak is továbbadni. Még van hely a gyülekezeti nagytáborunkba, a gyülekezeti többgenerációs táborba. Jöjjünk el, legyünk ott áldások között, máiban a Tiszán inneni egyházkerület üdülőjében egy szép tó partján. Természetesen most is a lelki program mellett kirándulásokat is tervezünk, egy egészséges arányt megtartva, hogyha valakinek ez egyúttal a nyári nyaralása is ez a hét, mert ennyire tud időt és pénzt fordítani, akkor ő is ki is tudjon kapcsolódni és lásson egy kicsit szépet is, hiszen azért a Bükk például egészen közel van oda. Július 1-től 6-ig nem sokára indulunk, úgyhogy hamarosan egy tájékoztatót fogok kiadni, és akkor fogom szólítani is a részvevők közül azokat, akiket szeretnék felkérni valamilyen részfeladatra, valamilyen szolgálatra. 10 000 forint előleg ellenében lehet lefoglalni a helyet, akár családonként. Mai perselypénzünkkel, ahogy hirdettük is, egyház kerületen belül több egyház megye összefogása révén a Székelyföldön található Nagy Borosnyó nevű község lakóit, tehát nyilván nem csak egyháztagokat, és nem csak reformátusokat, és nem csak magyarokat, bár úgy tudjuk, hogy ez magyar vidék. Szóval ott árvíz pusztít, és pusztított, a mai perselypénzünkkel őket támogatjuk, tehát el fogjuk juttatni az egyház megye közös számlájára, és Esperes úrék megszervezik, hogy személyesen kikerüljön a címzethez ez a közös adomány. Az Úr segítse és tartsa meg őket. És ha már szóba került Erdély, akkor hirdetem azt is, hogy mindenki értse és tudja, hogy Parajddal is folyamatosan kapcsolatban vagyunk. Az ottani testvérek azt kérik, hogy még várjunk egy kicsit. Most mérik fel a károkat, illetve hát ha halljátok a híreket, akkor nincs is vége a történetnek. Nem tudjuk még ott mi minden történhet a bányában, vagy a volt sóbányában és környékén. Úgyhogy amint jobban látják, és amint a parajdi református gyülekezeti tagok közül lesz valaki, lesznek, akiket komoly egzisztenciális kár ér, akkor azonnal lépni tervezünk. Tehát egyelőre egy kis türelmet kérek, tehát most még a parajdiaknak nem gyűjtünk, most segítsük a mai perselyjel a nagyborosnyói testvéreinket, de majd Parajd is előkerül, és imádságban mind a két helyet, és mindazokat, akiket valamilyen katasztrófa sújt, imádságban hordozzuk a mindenható Szent Háromság egy és örök Isten előtt, könyörüljön meg rajtuk, hogy vége legyen az árvíznek is, és hogy Parajd is valamilyen módon helyre tudjon állni. Amivel tudjuk segíteni, ez most már egy folyamatos segítség lesz, hogyha csak egyen-ketten is a nyári szabadságokat úgy tudják irányítani, hogy Parajdra mennek el szándékosan, és ott igénybe veszik az ott élő magyarok vendégszeretetét, de ez nem ingyenes dolog, hanem ők ebből élnek, tehát mint turista. Úgyhogy most tényleg legyünk turisták is, és legyünk testvérek is. Tehát ha valaki át tudja programozni a nyarát úgy, hogy egyedül vagy családostól Parajdon keres szállást, akkor erre megvannak a módszerek, nem magyarázom, hogy interneten keresztül ez ma már egészen jól szervezhető, akkor ezzel segítünk például. Tehát ezzel például segítjük a parajdi testvéreinket, ha direkt oda megyünk nyaralni. Akkor is, ha csak esetleg néhányan tudjuk, vagy tudják ezt megtenni, de hirdetem szívesen, hogy gondoljunk így is őre álljuk. Hiszen ott az idegenforgalom az egyik megélhetési, tényleges megélhetési forrás. Volt eddig, most nem tudjuk, mi lesz, nagyon függ attól, hogy a bányából marad-e valami, vagy lesz valami, nem tudjuk még. Júli 23-tól 27-ig jól mondom, ez szerintem elírás, ez júni 23-tól 27-ig gyermekhét lesz a Kálvin téren. Ugye jól mondom, nézek ott a megfelelő szolgatásokra. Tehát júni 23-tól 27-ig Biblia hét lesz gyerekeknek, lehet még esetleg jelentkezni, bár hál' Istennek beteltek a helyek, imádkozzunk érte. És ahogy utaltam rá, újra megismétlem, hogy minden segítőnek, tehát úgy a hitoktatóknak, lelkészeknek, ifis tagoknak, kiskorúaknak, nagykorúaknak előírták központilag valahol Európában, hogy a magyar rendszerben úgynevezett 333-as jelű speciális erkölcsi bizonyítványt le kell kérni. Ezt a kormányhivatalba meg lehet tenni, vagy az ügyfél kapu plusz oldalon az internet közvetítésével. Nem kerül pénzbe, némi kis vesződtség, meg egy pici bosszúság, de ezt majd kivágjuk. Szóval örömmel tudatjuk a testvérekkel, hogy Nagy János, baptista fiatalember elegyezte, sőt már feleségül vette, Székehídi Szabó Marina, református hajadon testvérünket. Tegnap volt az esküvőjük, és Isten gazdag áldását kérjük ehelyről is az ő életükre. És végül, de nem utolsó sorban, egy új adakozási lehetőséget is hirdetek. Megjegyzem, hogy szabad a nagy táborra is adakozni olyanoknak, akik most valami miatt nem tudnak eljönni. De Isten úgy indítja őket, hogy a nagy táborra adakoznak, azzal segítik azokat, a főleg nagy családosokat, de bárkit, aki anyagi gondok miatt nem tudna eljönni májba, ne maradjon otthon. Pénzügyi okból senki ne maradjon otthon, ezt nagyon kérem. Pénzügyi okból senki ne maradjon otthon. Akárhogy is, Isten kegyelméből összeadjuk annak a testvérnek vagy testvéreknek a részvételi díját, akiknek ezt gondot jelent. Tehát lehet erre külön is adakozni, erre már voltak szép példák a múltban, de van egy új is, és hiszük, hogy Isten egyik testvért erre, másik testvért meg arra indítja föl. Bodaszőlőn, mint tudják is, általában most már tudják a testvérek, a presbitérium nyilván jobban beavatott, hogy gyülekezet plántáló szolgálatban vagyunk. Azért mondom, hogy mindnyájan vagyunk, mert egyházunk rendje szerint Bodaszőlő, az a Kálvin téri egyházközséghez tartozik. Tehát mi hordozunk felelősséget, lesz-e ott valaha hívő közösség, lesz-e ott élő református gyülekezet. És most jutottunk el oda, hogy komoly tárgyalásokban vagyunk egy ingatlan megvásárlásának ügyében. Már vannak testvérek, akik komoly összeggel ehhez hozzájárultak, nagyon köszönjük, és kérjük is, hogy mindenki gondoljon rá, minden forintnak meg lesz a célja, és természetesen csak erre fordítjuk. Így nevezzük, hogy a gyülekezet plántáláshoz egy ingatlant szeretnénk vásárolni gyülekezeti háznak, később templomnak, ezt majd Isten megadja, hogy mikor mit tudunk ott megvalósítani. Tehát imádkozzunk, és ha lehet, adakozzunk erre a célra. Természetesen a céladományokat a könyvelésünk, a pénztárunk elkülönítetten kezeli. Tehát ha valaki így adja be a pénztáronba, vagy a banki átutalásnál odaírja, hogy bodaszőlői ingatlanra, ennyi, akkor azt arra fogjuk fordítani értelemszerűen, tehát addig azt, mint egy külön kezeljük azokat az összegeket. Szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe, imádságos szeretetébe. Heti alkalmaink közül most a héten szerdán lesz bibliaóra középkertben délután, itt bent 5-től presbiteri bibliaóra, 6-tól gyűlés. Remélem, testvérek, megkaptátok a meghívót, erre egy másodpercet fordítok, mert most valami gond van a levelési rendszerünkkel, bizonyos levelek nem érkeztek meg, amit innen küldtünk a hivatali szokott helyről, tehát akkor itt, aki jelen van és eddig nem kapott presbiteri meghívót, akkor mindenképpen keressen meg engem, jó? Mert akkor pótoljuk, vagy máshonnan küldjük, vagy kézbe adjuk. De emiatt nem maradjon távol senki, hogyha netán, na ezt is elmondom, ez itt már úgyis mindenki tudja, tehát például úgy tűnik, hogy a gmailesek, tehát a kukac@gmail.com-osok, így azért sokan tudják, miről beszél ez a fura pap, szóval a gmailesek nem kaptak meg leveleket tőlünk. Ez egész friss tapasztalás, annyira friss, hogy tegnapi meg mai, tehát lehet, hogy valami gubanc van, hál' Istennek van jó IT szakemberünk, és majd ezúttal is kérem már, hogy próbálj átgondolni, hogy mi történhetett, de valóban nekem is van ilyen gmail-es tartalék címem, és ha oda küldök egy levelet a hivatalból, akkor az nem érkezik meg. De ez már nem tartozik a nagy közösségre, csak azt kérem, hogy a presbiterek ne maradjanak le a szerdai presbiteri bibliaóráról és gyűlésről. Csütörtökön bibliaórát tartunk a Calvin otthonban délelőtt, este itt bent az öreg parókiám, szombaton pedig az ifjúsági bibliaórát is megtartjuk az ifi teremben. Köszöntjük ma is a születés- és névnapos testvéreinket, Jolán, Vid, Ariana, Justin, Arany, Aurélia, Laura, Alida, Alina, Arnold, Levente, Gyárfás, Mikó, Zora, Rafael, Dina, Olett, Alajos, Leila, Alojza. Megvalom, amikor odaértem, hogy Leventet megnyugodtam, hogy van köztük egy jó magyar név is, most bocsássanak meg a többiek, akinek esetleg másik neve van a felsorolta közül, komolyra fordítva, Isten áldja meg minnyájukat, minnyájatokat gazdagon. És ma is megköszönjük a testvérek elmúlt heti persely adományait és egyéb adományait, az Úr a dicsőség, és hogy említettem, hordozzuk szívünkben a gyülekezet adományi céljait. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Befejezésül pedig zengjünk Jézusról, a Szent Háromság Isten úgymond középső személyéről, a 630. dicséretünkkel. Egy kicsit válogattam belőle, nem mindet énekeljük, hanem a 630. dicséretnek első, harmadik, negyedik és hatodik versszakát énekeljük. Tehát 630, első, harmadik, negyedik és hatodik versszak. Zengd Jézus nevét, zengd világ!